Gergely.
3 perc múlva 4:48 Kína felszólítja a NATO-t és az Európai Uniót, hogy kezdjen átfogó párbeszédet Oroszországgal. A kínai külügyminiszter múlt héten arra figyelmeztetett, hogy az ukrajnai krízis komoly csapást mért a nemzetközi kereskedelem rendes működésére, az ellátási láncok stabilitására és fenyegetést jelent a globális élelmiszerellátásra. Illetve emellett a pénzügyi és energetikai biztonságra is, éppen ezért reményét fejezte ki, hogy Moszkva és Kijev képesek lesznek felülkerekedni a nehézségeken, és folytatni tudják a béketárgyalásokat. Demko Attila, az MTC geopolitikai műhelyének vezetője van itt velünk most a vonalban. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Hát mielőtt az aktuális állapotokról, ukrajnai állapotokról kérdezném, beszélnénk, kezdjük egy nagyobb körrel, vagy szélesebb értelmezéssel. Amíg a szerb államfő mondta azt, hogy a világ negyede éhezni fog a következő télen, addig nem nagyon figyelt rá oda senki. Amikor már Kína mondja azt, hogy éhezés lehet, az komolyabb reakciókat szülhet?
Mondja már Kína is, az ENSZ főtitkár, a francia elnök. Mondtuk mi is Magyarországon már régen, hogy itt nagyon komoly a probléma. Persze, tehát most már látszanak a hatások az élelmiszerárakban szerte a világon. Tehát ezt nagyon komolyan kell venni, több mint 20 millió tonna gabona nem tud kijutni a piacra, és ennek a jelei azok már ott vannak egyes országokban. Ugye mi is látjuk Magyarországon az élelmiszerár növekedést, tehát bárki, aki bemegy a boltba, láthatja, csak mi azért nem úgy élünk napról napra, vagy a magyar állampolgárok többsége nem úgy él, mint mondjuk az egyiptomi vagy a jemeni polgárok többsége. Tehát nekünk ez egyelőre nem húsba vágó, míg ezekben az országokban tényleg napról napra élnek az emberek.
A kínaiak szerint a nyers erő politikája komoly veszélyt jelent a globális békére és biztonságra, ugye biztonság alatt akár ezt az élelmiszerbiztonságot is érthetnénk, de a nagyhatalmaknak ezek szerint azért nem érdeke, hogy fegyverek után nyúljanak egy-egy konfliktust rendezendő?
Hát attól függ, hogy milyen szituációban. Tehát a nagyhatalmak is nyúlnak fegyverekhez, az Egyesült Államok fegyverhez nyúlt Irakban, a európai országok az USA-val együtt fegyverhez nyúltak Líbiában, illetve most Oroszország sajnálatos módon fegyverhez nyúlt Ukrajnában. Egymással szemben nem jellemző ez, tehát azért még akkor is, hogyha sok tekintetben egy orosz-amerikai konfliktus is, ami Ukrajnában van, azért nem közvetlenül néznek szembe, illetve a kínaiak meg az amerikaiak se közvetlenül néznek szembe, tehát egymással szemben azért teljesen közvetlenül nem ütköznek a nagyhatalmak. Viszont használnak erőszakot, sajnos ez az elmúlt 30 évben sem változott meg, és hát ide jutottunk ezzel az orosz invázióval, hogy itt van közvetlen a közelünkben.
Igen, a hétvégén olvastam Robert C. Castell biztonságpolitikai elemzőtől, talán a Neokonon írt egy írást, volt benne egy mondat, valahogy így fogalmaz, hogy azt nem látják még sokan, vagy nem látják be sokan, hogy mert ugye itt az atomháborúval fenyegetnek egyesek, hogy nemhogy Párizst, vagy valamelyik európai nagyvárost nem fogják feláldozni az európaiak Ukrajna valamelyik régiójáért, de még pornóapátit sem. Tehát arra utalt, hogy persze most a kommunikáció szintjén, meg fegyverek szállítása szintjén mindenki az ukránokkal van. Nem is lehet, nincsen más olyan pozíció, amit ebben a helyzetben el tudna foglalni a nyugat értelemszerűen, de azért önmaga nem fogja azt kockáztatni, hogy belesodródjon ebbe a háborúba. Ezzel így egyetért?
Hát alapvetően igen, de azt azért látni kell, hogy nem minden tervszerűen halad a világban, tehát hiába kicsi esélyét látom arra, hogy a nyugat belesodródjon a háborúba, de azért vannak olyan nyugati országok, amelyeknek az aktivitása azért rendkívül erőteljes Ukrajnában, és balesetek mindig történhetnek, ugye van egy hosszú NATO Oroszország határ, Lengyelország, Baltikum, Fekete-tengeren, ugye Románia és Oroszország megint csak, ugye tengeren összeütközhetek, ugye a Kígyó-sziget az rendkívül közel van a Duna-deltához, az a román területhez, tehát én is úgy gondolom, hogy tudatosan semmiképpen nem kíván belekeveredni a nyugat. Ugye véletlen balesetek révén ugye nem lehet ezt teljesen kizárni, de az biztos, hogy mind a két fél nagyon vigyáz arra, hogy ezt elkerüljük.
Ha már említi a NATO-orosz közös határt, vagy a nyers erő van, vagy az, hogy Oroszország kifogásaira a NATO reakció az, hogy tovább bővítik az Észak-Atlanti Szerződés szervezetét?
Hát ez nem Oroszország kifogására a reakció már, tehát Finnország és Svédország nem lépett volna be a NATO-ba, vagy nem akarna belépni a NATO-ba, a február 24-én Oroszország nem támadja meg Ukrajnát. Tehát ilyen értelemben az oroszok ezt magukra húzták, ezt a dolgot. Én azt gondolom, hogy tényleg 2008 az hibás dolog volt, tehát Ukrajnának, illetve Grúziának meglebegtetni a NATO tagságot. Az volt az orosz vörös vonal. Finnország és Svédország, tehát ebből önmagában még nem lesz probléma.
De felgyorsul a NATO bővítés?
Hát azt láthatjuk, hogy a török gyakorlatilag már a nyáron, akár már a nyáron beléphet Svédország és Finnország, de előbb-utóbb szerintem Törökországot ráveszik, hogy változtassa meg álláspontját, és akkor Svédország és Finnország NATO tag lesz.
Tehát a gyorsabb, igazából igen, erre akartam kiukadni, hogy a NATO csatlakozás az egy gyorsabb folyamat, mint az ugyancsak egyébként Ukrajnának például megígért Európai Uniós csatlakozás.
Hát Svédország és Finnország minden tekintetben alkalmas a NATO csatlakozásra. Tehát katonailag is, politikailag is minden tekintetben alkalmas.
Ukrajna pedig nem alkalmas az EU csatlakozásra, hát az a mondat nem, második fele?
Persze, hát Ukrajna nem alkalmas, már csak azért sem, mert egy háború közepén van Oroszországgal, már csak azért sem, mert területi vitái lesznek, akárhogy is ér véget ez a háború Oroszországgal, tehát az sok forgatókönyvet el tudok képzelni, de azt nem, hogy az oroszokat kiverjék a Krímből.
Igen, akkor nézzük is most még így zárásként itt az ukrajnai valóságot, hétköznapokat, az elmúlt napokat, és pont ez egy jó mondat, amit mond, hogy területi viták lesznek. Ugye az ukrán kormány közölte, hogy olyan fegyverszüneti megállapodást nem hajlandó kötni Oroszországgal, amely területek feladásával járna. Hogyha beszorítják ezzel az állásponttal Oroszországot, akkor valóban nem lesznek béketárgyalások?
Hát ugye Ukrajna most ezt mondja, attól függ, hogy a fronton milyen események lesznek, és most azért az előretörés az felgyorsult. Tehát nagyon magabiztos ukrán álláspontokat hallottunk az elmúlt hetekben, hónapokban, egy olyan narratívát, hogy Ukrajna győzelemre áll, és nyilván, hogyha ezt az ukránok így látják, akkor miért tárgyalnának, kivéve persze a február 24-i előtti állapot visszaállítását, de hogyha van egy vereség a Donbaszban, és ez most nem kizárható, legalábbis Szeveredonyeck környékén, hogy az ukránok vereséget szenvednek, akkor megint változott az álláspont. Ugye kényszerek vannak a világban, nem csak a vágyak uralkodnak, tehát hihet Ukrajna meg a nyugat abban, hogy itt győzelem lesz, de ugye a katonák döntik el, hogy mi lesz a Donbaszban.
Több olyan elemzést is olvasni, hallani valóban az elmúlt hetekben, meg szerint az idő végső soron az ukránoknak kedvez. Nem is az önellátás szempontjából, hanem akár csak a nyugati fegyverszállítmányok megérkezte szempontjából. Osztja ezt, hogy minél hosszabb a háború, annál nagyobb az esélye Ukrajnának?
Hát nézze, én azt látom, hogy az ukrán gazdaság az megroppant, és egyre rosszabb állapotba kerül. Nagyon nagyok az ukrán veszteségek is, tehát nem feltétlenül osztom ezt. Az más kérdés, hogy nyilván Oroszországnak is abszolút érdeke lenne minél gyorsabban lezárni ezt a háborút, mert nem úgy sikerült, ahogy az oroszok ezt elképzelték, és Oroszországon belül is feszültséget kelt, bár orosz részről megvan a nép támogatottsága. Tehát azért orosz értelmiség nem támogatja a háborút, de az átlag embereknek a ilyen belső nyomás annyira nincs, inkább az értelmiség meg a gazdasági rétegek részéről van nyomás a kormányzaton. Én azt látom, hogy senkinek nem érdeke a háború elhúzódása, a nyugati fegyverszállítmányok nem fogják megmenteni önmagukban Ukrajnát, ha ez az orosz offenzíva úgy megy tovább, ahogy most az elmúlt pár napban ment.
De mi változott az elmúlt pár napban, vagy mi az, amit ön most lendületként értelmez, vagy értékel?
Hát ugye elesett Mariupol, ott felszabadultak orosz erők. Másrészt ugye Szeverdonyecket egyre inkább körbekerítik, ott egy komoly ukrán erő van. Ha az az ukrán erő bekerítésbe kerül, akkor előbb-utóbb félhetően felszámolják az oroszok, és ugye ez van egy dinamikája a háborúknak, nagyon sokáig el nem lehet állni, de ha egy nagyobb csoportosítás, ez a kelet-ukrajnai ukrán csoportosítás, ez egy nagyon nagy csoportosítás megroppan, akkor nagyon gyorsan meggyengülhet az ukrán védelem keleten.
Mindeközben mondjuk az orosz katonai vezetők cseréje, amiről az elmúlt napokban azért lehetett sokat olvasni, nem mutatja a másik oldalról is az eredmények elmaradását?
Hát mindenképpen jóval lassabb ez az offenzíva, tehát az oroszok nem gondolták, hogy ilyen ellenállás lesz Ukrán részről, ez egyértelmű. Hogyha lecserélnek egy rossz katonai vezetőt, és a helyére oda kerül egy jó, tehát Popásznánál látjuk az orosz eredményeket, lehet, hogy egy új orosz katonai vezető van ott a helyszínen, aki egyszerűen jobban teljesít, mint az előzők. Tehát nem feltétlenül rossz az, hogyha lecserélnek katonai vezetőket, akik nem teljesítettek eddig jól. De igen, mutatja az orosz viszonylagos sikertelenséget, de az elmúlt pár napban nem sikertelenséget látunk orosz részről. Nyilván jóslatokban nem akarok bocsátkozni, de nagyon úgy tűnik, hogy ha valami csoda nem történik, vagy ha valami ellentámadás nincs, akkor a Szeverodonyecki csoportosítást bekerítik az oroszok. Ha bekerítik, akkor pedig jó eséllyel felszámolják, és ez egy nagy ukrán csoportosítás, ez egy nagyobb veresség lenne Ukrajnának, mint Mariupol.
Így állunk most. Köszönöm szépen Demko Attilát, az MCC geopolitikai műhelyének vezetőjét hallották az elmúlt percekben. Közösséget így.